Olvasmány a királyok első könyvéből. A Karmel-hegyi áldozat után Illés próféta figyelmeztette Ahab királyt. Menj fel, egyél és igyál, mert nagy eső zuhogása hallatszik. Fölment Ahab, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Karmel csúcsára, lekoporodott a földre, arcát térdei közé tette, és azt mondta szolgájának: menj föl, és nézz a tenger felé. A szolga miután felment, és arrafele tekintett, azt mondta: nincs ott semmi sem. Erre Illés ismét szólt neki: menj vissza 7-szer. Hetedik alkalommal aztán íme egy kis felhőcske szállt fel a tengerből, akkora, mint az ember tenyere. Erre Illés meghagyta neki: eredj föl, és mondd Ahábnak, fogass be szekeredbe, és menj le, hogy utol ne érjen az eső. Közben elsötétedett az ég, nagy felhő, szél és hatalmas eső támadt. Ahab tehát szekérre ült, és Jezreelbe ment. Illést pedig megszállta az Úr ereje, és derekát felövezve futott Ahab előtt, amíg Jezreelbe nem ért. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: mondom nektek, ha igaz voltotok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek azt mondták: ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel, csak aztán tér vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az olvasmányban hallott esemény az Úristen végtelen irgalmának és az ember iránti, sőt, még a gonosz ember iránti jóságának is a bizonyítéka. Ahogyan majd a bölcsesség könyve megfogalmazza, Isten nem alkotta a halált, és nem leli örömét az élők vesztén. Tehát Isten azt akarja, hogy az ember megtérjen és éljen, és ezért mindent meg is tesz. A Szentíró így jellemezte Áháb királyt a leírás kezdetén: azt cselekedte Áháb, Omri fia, ami gonosz az Úr színe előtt, még jobban, mint mindazok, akik előtte voltak. Jezabelt, a Szidónia királyának leányát is feleségül vette, elment, Baált szolgálta és imádta. Ezt a gonoszságot büntette Isten a hatalmas, 3,5 évig tartó nagy szárassággal, amely súlyos éhínséget hozott az országra. Ekkor lépett föl Illés próféta, hogy megszüntesse, ahogyan ő mondta, azt, hogy az ország kétfelé sántikáljon, Istennek meg a bálványoknak is szolgáljon. A kérdést a Kármel-hegyi áldozattal döntette el a próféta. Isten tüzet adott az égből az áldozathoz, és ezzel bizonyította, hogy ő a létező és élő Isten, még a bálványok csak emberi alkotások hatalom nélkül. A nép azzal bizonyította, hogy megértette ezt a jelet, amit Isten adott neki, hogy a bálványok papjait lemészárolta, a kiszáradt patakmederben a megöltek vére csordogált. A nép tehát megtért, de Isten a királyt sem hagyta elveszni. A népnek a tűz és a vér bizonyította Isten egyeduralmát, a király pedig az, királynak pedig az eső lesz a bizonyíték. Érdekes fejlemény, hogy az a király, aki ellenségesen fogadta Illést, őt vádolva a nagy szárasság és éhínség miatt, most készségesen szót fogad a prófétának. Nyilván meg lehetett szeppenve, hogy ő maga is arra a sorsra juthat, mint a bálványok papjai. Illés elküldi a királyt, hogy egyen és igyon. Olyan ez, mintha áldozati lakomát tartanának, mintha egy új szövetségkötés történne meg. Az első szövetségnél, a Sínai hegylábánál a bemutatott áldozatot étkezés követte. Mózes és a nép vénei látták az Istent, ettek és ittak, olvasjuk a kivonulás könyvében. Isten a szövetség örömére megvendégelte a nép képviselőit. Itt is az áldozat után, amelyet Isten tüzet adva fogadott el, megvendégeli a királyt, azt remélve, hogy a megtérése maradandó lesz. Ugyanakkor arról nem beszél a Szentíró, talán azért, mert tudta a későbbieket, hogy valóban evette és ivott-e a király, vagyis elfogadta az Isten vendégségét. Isten ennek ellenére megadja a jelet a közeledő nagy eső formájában. Csak hogy ennek az esőnek semmi nyoma, az ég teljesen felhőtlen tiszta, mégsem teljesít Isten ezek szerint a próféta által megjövendölt jelet. Bezárni tudta az eget a próféta, hogy ne hullasson esőt, de megnyitni már nem tudná. Érdekes, hogy amikor a nagy szárasságról beszél a Szentíró, egyáltalán nem mondja, hogy az Illés kérésére, imájára következett be büntetésül. Így Áháb gondolhatta azt is, hogy a szárasság nem Illés imájára, hanem a Baál bosszújaként sújtotta az országot, mivel Illés ő ellene harcolt. Később azonban a hagyomány már Illés büntető tettének minősítette az ország szenvedéseit. Szent Jakab pedig a levelében már határozottan állítja, hogy Illés imádságáza zárult be az ég, és következett be a nagy szárasság. Most azonban Illés valóban imádkozni kezd Istenhez az esőért. Szolgálja hétszer áll ki a hegytetőre, hogy kémlelje, jön-e már az ivatart hozó felhő. Itt ugyancsak a várakozást hozza föl a leírás, mint ami az égből kért tüzet előzte meg. Illés imája meghozza a tüzet az áldozathoz, és itt is meghozza az esőt, ami Isten kiengesztelődését mutatja. Illés hétszer küldi föl a szolgáját, hogy kutassa az eget. A hét, mint a teljesség száma, azt mutatja, hogy Isten teljes bizalmat vár el az embertől. Az ima meghallgatása nem valami automatizmus, nekünk csak kérnünk kell, és aztán Isten már meg is adja a teljesedést. Ez csak a mesék dzsinjeinek a történeteiben van így. Isten azonban együttműködést vár el az embertől. Ha nem is a kérés megvalósításában, legalább abban a bizalomban, amivel az ember kér. Isten nem valami udvari etiket szerint és miatt várakoztatja az embert a teljesedésre, hanem azért, hogy az ember bizonyíthassa maga teljes és odaadó bizalmát. Az új szövetségben az Úr Jézus, mintha valamivel engedékenyebb lenne, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok-e hegynek itt, menj innét amoda, átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen. Illés feltétlen bizalma a hosszú várakozás ideje alatt sem rendül meg. Hogyan is ne hinne Isten jóságában a csodálatos áldozati tűz után? Isten megvallása után Isten megvallotta Illést az emberek előtt az áldozati tűzzel, de most is megvallja őt, amikor látszólag lehetetlen dolgot kér, esőt az égből az őt megvalló nép számára. Furcsa, hogy miközben ilyen nagy dolgok történnek, Áháb királytól semmiféle érzelmi megnyilvánulásról nem hallunk. Engedelmeskedik Illés szavának, eszik-iszik, aztán befogad a szekérbe, de egy szózal sem méltatja vagy ismeri el Illés hatalmát és prófétai erejét. Mondhatjuk, ugyanúgy megtesz mindent Illés szavára, mint megtett eddig mindent Jezabel királyné szavára. Hozzáfűzhetjük, hogy a következő eseményekben meg is mutatják, hogy semmiféle őszinte megtérés nem történt a lelkében a tapasztalt csodák hatására. Hazatérve ismét a királynő akarata fog uralkodni rajta. Azon töprenghetünk, hogy mi ennek az oka. Talán a neveltetése istentelen családban nőtt fel, önállótlan, akaratgyenge ember, és ennek a mi volta mutatkozik meg? Vagy a teljes közömbösség a vallás iránt? Nem valószínű, hogy a Baál tisztelet a lelke mélyére hatolt volna. Olyan ember, aki teljesen az evilági dolgoknak él, nem gondolkodik, nem rendül meg és nem csodálkozik, csak élvezi azt a napot, amely adatott. Ezzel szemben Illés teljesen az istené. Ezt nem csak a bensőséges imája mutatja, hanem az az öröm is, amivel meghallgatását fogadja. Az Isten adta nagy eső elől nem fedél alá húzódik, hanem újongó lélekkel a hazautazó király kocsijához szegődik, és fut a szekér mellett. Kitörő öröme nem is gondol azzal, hogy megázik, vagy mi történik vele. Meg akarja mutatni a királynak, hogy valóban Isten ereje lakik benne. Vagy talán nem is a királynak, hanem ez valamiféle olyan futás, mint amit a sportolók is tesznek a győzelmi örömben. Már föl sem veszik a verseny kimerültségét, a fizikai fáradalmakat, mert a lélek öröme új erőt önt beléjük. Ez történik Illéssel is. Ezért mondja a Szentíró, Illést megszállta az Úr ereje. Eddig az álhatatosság és a hűség ereje működött benne, most viszont az öröm és a háladás ujjongása tölti el erővel. Az a távolság, amit a Kármelhegytől Jezraélig fut, kb. 22 kilométer, nem kis teljesítmény. De megmutatja, hogy a lélek vezérli az embert, nem pedig a testi kívánságok. Nyugodtan alkalmazhatjuk erre az esetre az Úr Jézus szavait, amiket a hegyi beszédben mondott. Ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és ezeket mind megkapjátok. Ahogyan Illés lehagyja Áháb szekerét, úgy hagyja le a lélek ereje a testét. Mi az a tanítás, amit ebből a történetből föl kell ismernünk? Az ember sokszor méltatlankodik, hogy a bűnösöknek jól megy a sora, miközben a jóra törekvő embert mennyi baj éri, mennyi keserűséget kell elviselnie. Bennünk mindig valami kicsinyes igazságosság működik. Szeretnénk mindent patika mérlegen kimérni és elosztani. Mintha mindent ismernénk és mindenért fizetni kellene. Illés története megmutatja, hogy Isten igazságossága nem méricskélő, hanem célra törekvő. Az ő célja nem az, hogy mindent pontosan elosszon, most ezért fizessen, majd azért küldjön jutalmat. Isten célja az, hogy az ember üdvözüljön, mégpedig minden ember. Ezért mer igazságtalan is lenni, amikor a gonosz megtérésének reményében jót tesz vele. Illés ennek lett az eszköze Isten kezében. A gonosz királyt nem csak életben hagyja Isten, hanem még áldással is elhalmozza, hát ha fölhasználja a neki adott kegyelmeket. Istent, ha szabad ilyen merészen fogalmazni, nem a minden tudása vezérli, majd megtére vagy sem az ember, hanem a mindent üdvözíteni akaró nagy lelkűsége. Nekünk is, akik Isten gyermekei vagyunk, sőt, akikben Isten lakik, túl kell lépnünk a kicsinyességen és az elosztás méricskélésén, és az üdvözülésre és az üdvözítésre kell összpontosítanunk. Ez egyben az Úristen iránti bizalmunkat is növelni, mert nem csak másokkal vagyunk szűkkebbülőek, hanem nagyon sokszor önmagunkkal is. Nem tudunk mélyen és hadékonyan remélni az Isten jóságában. A pillanat adottságai és lehetőségei megkötnek minket a reményben. Pedig Isten és az ő hatalma nincs behatárolva az evilági dolgokkal. Szent Pál erre Ábrahám példáját hozza föl, de igen érdekes megfogalmazással. Azt írja, ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz. A magunk életében is ezt kellene gyakorolnunk a nehéz helyzetekben. Az ember remény és lehetőségek ellenére is Istenre bízni az ügyünket. Ne a lehetőségekben bízzunk, hanem az Istenben, mert Istennek minden lehetséges, mondta az Úr Jézus. És még egy megfontolandó momentum, az örömet Szent Pál apostol többször is, de különösen a Filippiekhez írt levélben szorgalmazza, örvendezzünk. Az ember azt gondolná, hogy felszólításra nem lehet örülni, és ez igaz is. De keresnünk kell az alkalmakat, amikor valami jót sikerül tennünk, és annak örömét jól kihasználnunk. Az örömben erő van, amely szárnyakat adhat az embernek az újabb örömök felé. Amen.
Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázta a nap evangéliumát.